Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, és Takács Ákossal beszélgetek, a cég tervező, beruházó és fejlesztő ZRT alelnökével, és ez nagyon fontos, fenntarthatóság igazgatójával. Jó napot kívánok, Takács úr!
Szép jó napot kívánok!
Az elmúlt hetekben készítettem két beszélgetést is a szivacsvárosokról. Az egyik legfrissebb Földgömb magazin kapcsán jelent meg, külföldi példákat mutattak, és én a szivacsváros koncepcióval eddig nem nagyon találkoztam, de nagyon izgalmas és nagyon érdekes volt számomra. Aztán olvastam az önök egyik megjelent szakmai anyagát, amiben többek között az is szerepelt, hogy a mérnökirodák feladata, hogy megvalósíthatóvá tegyék az épített környezetre vonatkozó fenntarthatósági kezdeményezéseket. A vízkészlettel való gazdálkodásról is nagyon érdekes dolgokat mond. Honnan induljunk, a szivacsvárosoktól, vagy az utolsó utáni pillanattól?
Nem, szerintem az utolsó utáni pillanat a sokkal helyén való pillanatnyilag. Ugye az Európai Unión belül vagyunk, és azért itt az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok olyan stratégiát fogalmazott, meg irányelvet az Európai Unió, aminek a nagy részét szerintem egyik államnak az polgárai sem ismerik kellő mélységben. Tehát bizonyos értelemben szabályozási oldalról talán jobb a helyzet, mint gondolnánk. Ugyanakkor viszont a hétköznapokban naponta találkozunk a újabb és újabb problémákkal, és ezek közül én személy szerint az elmúlt 2-3 évben végzett, hát hogy mondjam, irodalomkutatás, meg szakmai vizsgálatok alapján azt kell mondjam, hogy nagy valószínűséggel a legnagyobb problémát a következő néhány évtizedben a vízhiány fogja okozni. Már bekövetkezett a világban vízből adódó háború. Mondjuk van történelmi párhuzam is, mert annak idején például a hetita birodalom az részben a tűz miatt, vagy a víz hiánya miatt ment tönkre, időszámítás előtt nagyjából 2000-rel. Viszont vannak már olyan helyek afgán határon, ahol a vízért szó szerint harcolnak. És ami elképesztő, hogy például van olyan ország, ez éppenséggel Csád, ami a napokban a sajtóban többször megjelent, ahol a lakosságnak 5,5%-a jut egészséges ivóvízhez. Tehát ez a víz probléma, ez valószínűleg nagyon-nagyon rövid időn belül az egyik legnagyobb gond lesz. És ez ettől nem független az Európai Unió sem. Az ENSZ 2012-ben megfogalmazta, hogy körülbelül mennyi az egykőre jutó vízmennyiség, ami gondot okozhat. 500 köbméter per fő alatt az abszolút vízhiány van, mondjuk ide sorolható nagyjából például Csád. 1000 köbméter per fő alatt vízhiány van, és 1700 köbméter per fő alatt stressz helyzet van. És az a sajnálatos helyzet, hogy az Európai Unióban van 4 olyan ország már, aki a stressz helyzet határán van, 1700 köbméter per fő a tiszta vízmennyisége, Lengyelország, Csehország, Ciprus és Málta. Máltán, Cipruson már hoznak intézkedéseket is víztakarékosság ügyében. Ugyanakkor persze tudni kell, hogy Izlandon mondjuk több mint 520 ezer köbméter per fő jut, Norvégiában 80 ezer, Horvátországban 27 ezer, Magyarországon meg mondjuk 13 ezer fölött, tehát nem vagyunk nagyon rossz helyzetben ma, úgy tűnik. Viszont a következő időszakban a klímaváltozás hatására ez problémát jelentett. Valamennyivel többet bocsát ki Magyarország a vízből, mint amennyi beérkezik hozzánk. Mondjuk ez sem egy túlzottan kedvező trend. Nem sokkal több, tehát nem, azért itt nem nagyságrendi különbségek vannak, viszont ez azért arra kellene, hogy ösztönözzen bennünket, meg hát nyilvánvalóan az országot, hogy ami víz az országba bejut, vagy ami ide csapadékként érkezik, az a jó sáfárkodjunk. Ez ugye azt jelenti, hogy tározókat is kellene építeni, ezek természetes tározók lehetnének, és ide tartozik, ehhez kapcsolódik ez a szivacsos gazdálkodás is. Van egy tervezési munkánk, ahol nagyjából mondjuk egy év alatt 13 ezer köbméter csapadékvíz érkezik a területre, és van sok lakóépület, meg a fejlesztés nyomán is épülnek új épületek. És a mi célunk az, hogy olyan épületet tervezzünk, ahol az a csapadékvíz az nem egyszerűen bejut a csatornába, és benne kezdhetjük tisztítani, hanem minél többet részben meg tudjunk tartani, részben fel tudjuk másodlagosan használni, ezt hívják ugye szürke víznek, amikor mindenféle WC-öblítésre egyébre használják fel a vizet, vagy akár öntöznek vele. Tehát arra kell törekedni, hogy a területeinkre jutó csapadék az lehetőség szerint ne egyszerűen befolyjon a szennyvízcsatornába, vagy a csapadék vízcsatornába, mert az nem jó gazdálkodás. Ez a szivacsos vízgazdálkodás, ez tulajdonképpen erről szól. Mondok egy példát, ami most nálunk éppen egy élő történet, hogy tanuljuk persze. Tehát azt tudni kell, hogy ebbe a világon 2-3 ország van, ahol ezt már a gyakorlatban elég jól csinálják. Mondjuk Szingapúrban, Angliában vannak erre nagyon jó példák. Kollégáink azok kiutaztak például tanulmányukra Angliában megnézni, hogy ott a fenntarthatóság hogyan alakul, milyen új módszerek és technológiák vannak. Erre próbál a cégünk áldozni nyilván azért, hogy a fiataljaink megtanulják, hogy mit kell lehet jól csinálni. Tehát a best practice, ahogy szokták mondani, azt sajátítsuk el. Na ennél a projektnél, amiről beszélek, ennek például az összes épület tetejét, azt úgy alakítjuk ki, hogy ilyen vízmegtartó zöld tetőt létesítünk, ami azt jelenti, hogy mondjuk 40-50 cm vastagságban a tetőkön ilyen, hát nem tudok jobbat mondani, ilyen tojástartószerű szerkezetekbe tárolódik a víz. Ez ugye azért is jó, mert egyrészt hőszigetelés szempontjából kisebb mennyiségű energiát kell fordítani a nyári meleg elleni védelemre, másrészt azt a vizet, amit ott tárolunk, azt a növényzet, ami fönt van a tető, saját maga fel tudja részben használni, részben meg tetszés szerint tudjuk leengedni és öntözésre használni a belső parkba.
És hát pároloktat is ez a rész, igen.
Így van, innentől kezdve az adott lakó környezetnek a légtechnikai állapota is nyilván sokkal kedvezőbbé válik. Tehát ez egy nagyon-nagyon követendő és nagyon jó dolog. Igazából én is először akkor találkoztam vele, amikor volt a Nyugati pályaudvarra egy perc pályázat, ahol mi a Foster irodával, aki a világ egyik legjobb irodája, építészirodája vagy tervezőirodája, velük közösen indultunk, és ők voltak azok, akik megmutatták nekünk, hogy van ilyen lehetőség, hogyha ezt a pályaudvart és a környezetét rendbehozzuk, akkor az oda hulló csapadékvizet, avval gazdálkodjunk jól. És ugye van még egy probléma, ami a klímaváltozásból származik, és talán előre is érdemes szót ejteni, hogy van egy méretezési ötös szabály, hogy hány négyzetméterre milyen átmérőjű esővíz csatornát rakunk egy házra. Na most ez emlékszik talán biztos, hogy volt néhányszor probléma, hogy mondjuk villamos megállónál vagy épületeknél elárasztotta a víz a csapat.
Nem tudta elnyelni, igen.
Nem tudta elnyelni, igen. Na ennek az az alapvető oka, hogy felül kell vizsgáljuk a szabványainkat is adott esetben, mert a csapadék az ritkábban esik, viszont akkor sokkal intenzívebben. Ebből az következik, hogy amikor nagyon sok csapadék jön, és az ökölszabályuk nem működik, akkor nem tudja elvezetni a csatorna a csapadékvizet, és akkor térdig gázolunk a vízbe. Tehát át kell gondoljuk a méretezési módszereket is. Ez mondjuk van még kevésbé égető, de valószínűleg ugye az éves 600 mm per négyzetméteres csapadék mennyiségnél az azt jelenti, hogy az egyharmada mondjuk egy nagyon rövid időszakon belül fog lehullani, és az 10 centis átmérőjű eres csatornák, amiket a házakon lehet látni, nem fogják tudni elvinni. Most én nem pessimista vagyok, nehogy félreértés legyen, vagy nem azt gondolom, hogy nem lehet ezeket a problémákat megoldani. Én arra próbálok ösztönözni a kollégáimat, fiatal kollégáimat is, hogy foglalkozni kell vele. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, mert a vízhiány veszélye az az egyik legnagyobb veszély, ami az egész emberiséget vagy a világot veszélye.
Igen, és hát egyfelől pazarlás, ugye, amikor így lefolyik, jön ez a villámárvíz, meg dől a csatornák, akkor az elfolyik, és nem tudjuk hasznosítani, másfelől meg utána egy hét múlva, két nap múlva asszályos az idő, milyen jó lenne, ha azt a puffert meg tudnánk nyerni. És értem, amit ön mond, és értem a mérnökirodák felelősségét is, meg az ESG, meg az összes többi, ami most nyomja a világot tulajdonképpen ebbe az irányba. Csak azon is gondolkoztam, itt a szivacs város koncepciókkal kapcsolatban, hogy itt nekünk is, állampolgároknak, tulajdonosoknak, befektetőknek, bérlőknek is óriási felelősségünk van, mert nem szoktunk ahhoz hozzá, hogy most hadd mondjam, így kisebb-nagyobb pocsolyák vannak a házak között, mesterséges pocsolyák, nem szoktunk hozzá, hogy a háztető zöld, és azzal megvan a maga akár jó és a komfortzónán kívüli oldala is. Tehát ebben is rengeteget kell edukálódnunk, hogy ezt értsük, hogy most nem olyan kötött burkolat lesz, hanem vízáteresztő burkolat lesz az utcán, zúzott kő lesz és nem aszfalt, millió dolog, vagy nem én vagyok a szakember, ön a szakember, csak sorolom ezeket a dolgokat, de ehhez nekünk hozzá kell szoknunk, sőt igényelnünk kell.
Ehhez két dolgot hagyd mondjak példaként. Ugye az egyik, hogy elkezdtünk azon gondolkozni néhány építőmérnök kollégával, hogy vajon szükségesen minden új lakóépület, vagy lakópark esetében, vagy a lakókörnyezetekben mindenütt aszfalttal burkolni az utakat. Ugye azért küzdünk, hogy ne menjenek gyorsan az autók, hogy lehessen játszani, hogy a csapadékvíz ne az aszfalton keresztül a csatornába menjen, hanem menjen vissza a talajba. Na, akkor keresünk olyan burkolatot, amivel ezt meg lehet oldani, nem porzik, de közben átengedi a csapadékot, és nem fektetünk olyan anyagokban, mint az aszfalt, ami meg ugye veszélyes hulladéknak számít. Tehát ebben van szerintem egy lehetőség, egy pálya. A másik dolog, amiben nagyon jó nemzetközi példák vannak olyan országok, ahol ezt már rutinszerűen és nagyban űzik, hogy csinálnak olyan területeket, például sportpályákat, meg parkokat, ahol azt mondják, hogy gyerekek, ha jön a nagy eső, és sok víz jön, akkor ezt el fogja árasztani az eső. Mi fog történni? Semmi. Utána újra kinyúl a fű. Tehát ők számolnak avval, hogy amikor sok víz jön, nem a csatornába vezeti, hanem van egy kijelölt terület, odafolyatnak minden, és ott szépen megáll a víz félméteres vastagságban, majd utána szép lassan elszikkad, és utána újra lehet használni a sportpályát. Ebben együtt kell élni. És az nagyon fontos, amit mondott, hogy ki otthon, amikor folyatja a vizet, avval szóval igazából látszólag egy apróság, és most hát kit érdekel, de valójában, amikor a fogmosás közben nem zárja el az vizet valaki a öblítés és az első indítás között, avval is vizet pazarolunk. Mert elmegy az a víz, ami drágán tisztítanak meg, elmegy úgy, hogy senki nem használja semmire, visszamegy a csatornába, tisztítjuk. Tehát ezeken nagyon érdemes elgondolkozni, hogy mit lehet tenni. Családi házakban meg ugye nagyon fontos lenne, hogy minél több
esővizet
lehetőség legyen. Esővizet megfogni. Mondjuk példának mondom, hogy ahol én lakom, vidéken, ugye az pár perce beszéltük, hogy nem lakunk egymástól messze, nekem majdnem 2 köbméternyi vízgyűjtő felületen van, és nyilván az öntözésre azt használom, és nem pedig a csapvizet, igen, ami tisztított és drága.
Csak sajnos az elmúlt hetekben nagyon üresek azok a hordók, legalábbis az én tapasztalatom.
Igen. Most az esős évszak, reméljük, hogy jobb lesz a helyzet. Nem pánikot akartam kelteni senkibe, tehát nem ez volt a célja annak, amit mondtam, hanem próbáltam felhívni a figyelmet arra, hogy itt személy szerint is van, úgy, ahogy ön említette és kiemelte, van felelősségünk, van lehetőségünk arra, hogy tegyünk ezekért a dolgokért, hogy lassítsuk legalább a folyamatot.
Igen, és én pont ezt akartam ugye a végén mondani, hogy volt egy interjúban egy érdekes mondata, ami ellenpontozza, vagy hangsúlyozza inkább az előzőeket, hogy rengeteg a tartalék még a rendszerben, az építőiparban is, a felhasználás módjában is, tehát van még lehetőség.
Igen, csak gondolkozni kell. A kreativitásunkat, amire mindig büszkék voltunk magyarok, hát ki kell élni. Tehát gondolkodni kell mindenkinek a saját lehetőségei között.
Nagyon szépen köszönöm, Takács Ákos, a cég tervező, beruházó és fejlesztő ZRT alelnöke és fenntarthatósági igazgatója volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.